Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Sajtóértesülések szerint sorra utasítják vissza a tankerületi központok azoknak a pedagógusoknak az ajánlatát, akik az új életpálya törvény alapján megpróbálkoztak béralkuval. Mint ismeretes, a kormány eltörölte a bértáblát az új életpálya törvényben, és nagyon tág határt határozott meg a bérekre, és ezen belül kell megállapodniuk a pedagógusoknak a munkáltatóval. Tötyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, ennek kapcsán elmondta, ezekre az alkukra nincs kormányzati fedezet, ennél fogva a tankerületek sorra utasítják el ezeket a béralkukat. Tötyik Tamással Zsámboki Zsolt beszélgetett.
Tulajdonképpen mi lenne ez a béralkú? Mit rejt ez a kifejezés?
Ugye a kormány eltörölte a bértáblát az új pedagógus életpályáról szóló törvénybe, és egy nagyon tág határt határozott meg a bérek tekintetében a pedagógusok számára, és ezen a határokon belül kellene megállapodni a pedagógusok és a munkáltatók között a bér ajánlatról, de hát erre nincs fedezete a kormánynak, és ezért zsinórba elutasítják a tankerületvezetők a béralkunak a lehetőségét.
Számszerűsítsük ezt egy kicsit, egy pedagógus egy kategóriában bruttó 410 ezertől egészen 1 millió 65 ezer forintig terjedhetne a havi juttatás. Milyen szempontok alapján lehetne adni például akár 1 millió forint fölti fizetést?
Hát ez az 1 millió forint, ez az állam kategóriája, még intézményvezetők sem keresnek ennyit. Én úgy szoktam nevezni, hogy ez a népámítása, hogy ezzel is a pedagógusok ellen fordítsák a hangulatot, hisz a diplomás átlagkeresetek 50%-a alatt van. A pedagógusoknak a keresete, ez nagyjából olyan 460 és 480 ezer forint környékén van az átlagkereset, és nagyítóval sem találtunk nem intézményvezető pedagógust, aki 600 ezer forintnál többet keresne. Tehát ez mutatja azt, hogy itt nagyon messze vagyunk attól a helyzettől, ami ebbe a bértáblába meghatározott, vagy bérsába beleférne bármelyik kollega. Tehát még egy nyugdíj előtt álló mesterpedagógus, ugye itt a legmagasabb fokozatot elérő kollégánk is 580 ezer forint körüli bérajánlatot kapott a munkáltatótól.
Van-e olyan pedagógus, aki a minimális alatti bérajánlatot kapott? Vagy mindenkinek azért felhúzták?
Ugye volt a szakmai ágazati pótlik, azt brutosították be az alapfizetésbe, és arra adtak általában egy 5%-nyi emelésre javaslatot a munkáltatóknak, de hát egy 18%-os infláció mellett egy 5%-os béremelési javaslat az egy rendkívül megalázó helyzet ebben a helyzetben.
Mit tud tenni egy iskolavezető, akár egy igazgató? Tud-e bért ajánlani egy olyan tanárnak, aki tényleg a hiányt képviseli, akár informatika vagy kémia szakos? Vagy mindenképpen a tankerületi központ határozza meg a fizetéseket?
Mivel az intézményeknek nincs önálló költségvetése, és a munkáltatók csak részleges munkáltatói jogokkal rendelkeznek, a bért kérdésében a tankerületek rendelkeznek, tehát ők fogják megmondani azt, hogy melyik pedagógusnak mekkora bérjavaslatot tudnak elfogadni, mekkora bérkeret. De egyébként a tankerületek is kényszerhelyzetben vannak, nem óhajtom őket védeni, távol álljon. Szakszervezeti vezetőként ez az álláspont, de hát őnáluk sincs megfelelő fedezet. Ismereteink szerint több tankerületnél kincstári biztos van, mert olyan magas az eladósodottságuk, hogy külső ellenőrzésre van szükség a tankerületeknél, tehát nincs megfelelően finanszírozva az oktatás, hogy ezt a bérhelyzetet javítani tudják. Nem véletlen az, hogy a kormány az Európai Unió számára tett ígéretét nem hajtotta végre, nem foglalta törvénybe a pedagógusok átlagkeresetének emelését, amit ugye az uniós források lehívásával kapcsolatban vállalt a kormány, és ezt most megtette volna, és ez szerint hajtotta volna végre a béremelést, akkor nagyjából egy 30-40%-os béremelést már most meg kellett volna tenni a kormánynak.
A napokban ülésezett az EFOP Plus Monitoring Bizottsága, és az önök szakszervezete is jelen volt ezen a megbeszélésen az uniós kormány illetékesei mellett. Miről volt ott szó tulajdonképpen?
A Monitor Bizottságon ugye a kormány, a civil szervezetek és a kormány képviselői egyeztetnek arról, hogy az uniós forrásokra milyen pályázatok kiírására kerüljön sor, és maga a pályázati kiírások milyen tartalommal jelenjenek meg, milyen feltétellel jelenjenek meg, tehát tulajdonképpen egy ellenőrző szerepet tölt be. És itt a kormány képviselője ismerte el, hogy addig nem fogja a pedagógusok bérének kérdését rendezni, amíg az unió a jogállamiság kérdésében a bírói függetlenség dolgában nem fogadja el a magyar kormány javaslatát.
A pedagógusok demokratikus szakszervezete jelezte, hogy kész ismét felmérni tagjai körében a sztrájk hajlandóságot, hogy összehívják a sztrájkbizottságot. A pedagógusok szakszervezete készül-e ilyenre?
Közösen csináljuk a PDS-szel ezt a felmérést. Mi is hozzáférünk természetesen. Egyelőre a saját tagjaink körébe, belső körbe mérjük fel a készültséget, és utána fogunk a nyilvánosság elé is kiállni, hogy a többi kollega hogy áll ehhez a kérdéshez. Mert azt tapasztaljuk, hogy ez a bérajánlat, amit a kormány tett január 1-től a pedagógusok számára, az elfogadhatatlan számukra. Nagyon nagy az elégedetlenség. Hát a nagy kérdés az, hogy ez az elégedetlenség át tud-e csapni abba, hogy egy komolyabb sztrájkot tudjunk hirdetni.
Svédországban visszaszorítanák a digitális eszközök használatát az iskolákban, a 6 év alatti óvodások és előkészítő iskolások körében pedig teljesen kivezetnék azokat. A svéd gyerekek képességeit az európai átlag felett mérik, ugyanakkor eredményeik 2016 és 2021 között romlottak. Setényi János, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatója szerint Svédország lépése nem véletlen, az írás, az olvasás és a számolás elsajátításánál ugyanis hatékonyabbak a hagyományos eszközök. Varga Mónika interjúje.
Ez egy világtendencia most. Említsünk két példát, legyen az egyik a svéd, vagy a kisiskolások esetében, a másik pedig Kína, ahol pedig a 16 év alattiaknál az éjszakai órában 2 órára korlátozták a mobil szolgáltatók az ilyen közösségi média felületek, mint a TikTok és hasonlóknak a használatát. Tehát lehet használni a gyerekeknek este, de 2 óra után egészen kikapcsol az olyan regisztrált mobiltelefonokon, ahol kiskorú a felhasználó. A lényeg az alapozáson van, tehát azt gondolják, hogy az alapkészségek írás, olvasás, számolás, viselkedés megszerzésénél jobbak a hagyományos eszközök, és utána akarják az iskolákba beengedni a digitális kultúrát. A világban egyébként ezek a gyerekek hozzájutnak ezekhez a digitális eszközökhöz, és továbbra is a részesei maradnak ennek a digitális kultúrának, de az iskola falain belül az alapozó szakaszban próbálják korlátozni.
Mi az, amikortól már ez nem hátráltatja a gyerekeket az előrehaladásban, az előmenetelben, a tanulásban? Tehát van egy olyan életkor, amikortól ugyanannyira hatékony, mint a hagyományos oktatás?
Ne állítsuk szembe vele, hanem mondjuk el, hogy igen, mondjuk az általános iskola felső tagozatától már nyugodtan lehet használni ezeket. De mi is ez a digitális oktatás? Digitális oktatás alatt nem azt értjük, hogy laptopokkal ülnek a tanteremben, vagy hogy a tanár bizonyos kérdéseket ilyen online applikációkon tesz föl, és erre válaszolnak. Ezek szép dolgok, a kezdeti időszaknak a romantikus, naív dolgai. Sokkal inkább 2 dolgot értünk alatta. Az egyik, hogy az információszerzés például az otthoni tanulásnál sokkal könnyebbé válik, bárminek utána lehet nézni pillanatok alatt, és fantasztikus tanulási anyagok és dolgok vannak az interneten, beleértve egyébként a digitalizált magyar állami tankönyveket is, ezek is megtalálhatók. A másik, amit értünk alatta, azok pedig olyan kreatív, egyéni és csoportos munka, feladatok és lehetőségek és együtt dolgozás és online kommunikáció, ami tényleg jó a tanuláskor. De mind a két példám olyan, amelyik nem a tanteremben zajlik. Emellett van a tanteremben az informatikai szoba, ahol a gyerekek ilyen órákon megtanulnak hát digitálisan gépírni, ha szabad így fogalmazni, tehát használni a számítógépet, szöveget szerkeszteni és hasonló dolgokat. Amit ma a digitális oktatásra gondolunk, az 1-1,5-2 éven belül teljesen át fog alakulni. Tudnék, eddig csak digitális volt ez a dolog, de nem sokára ezekbe a digitális alkalmazásokba becsavarozzák, beépítik, behegeztik a mesterséges intelligenciát. És az pedig egy teljesen új dolog, amely a tanár szereppel, a munkamegosztással kapcsolatban is kérdéseket fog felvetni, tehát itt van a kapuk előtt a mesterséges intelligencia.
Mi Magyarországon hol tartunk a digitalizációban, vagy annak hát épp kivezetésében?
Hát kivezetni nem kell. Magyarország egy követő ország e tekintetben, tehát az európai középmezőnyben vagyunk. Persze nehéz ezt így általában kijelenteni, mert az iskolák között óriási különbségek vannak, ami egyáltalán nem baj. Az egyik iskolában a tanári kar lelkes híve ennek, és így dolgoznak együtt a gyerekekkel. Egy másik helyen pedig szinte semmi változott. Úgyhogy középmezőnyben vagyunk, de semmiképpen sem abban az innovátori élvonalban lévő országcsoportban, amelyik aktívan kísérletezik ezekkel a dolgokkal. Digitális oktatás tekintetében megoldást, vagy valami kész átvehető modelleket nem nagyon látok, de vannak országok, amelyek komoly pénzeket investálnak abba, hogy az iskoláik mindenféle kísérletekben letapogassák ezt a 21. századi tanulást, aminek a kulcsmondata a kevert, a blended learning, tehát a kevert tanulás, semmi soha nem fogja az ember-ember interakciót, kapcsolatot, a tanár-diák kapcsolatot és a közös tanulást kimozdítani. Továbbra is gyerekek fognak ülni a termekben, de nagyon jól kiegészítheti ezt egy sor olyan munkaforma, amit digitálisan jobb csinálni.
Magyarországon az alsósok találkoznak digitális oktatással az iskolákban?
Találkoznak, és vannak olyan iskolák, ahol nagyon is találkoznak. Igen, de azért nem ez a jellemző. Valahol a felső tagozatban és egyértelműen a középiskolában kezdődik ez a digitális ügy. Az alsóban azért a magyar iskolák többségében betűket kanyarítanak, olvasnak a gyerekek papírkönyvekből.
A Pulzus kutató felmérése szerint a magyarok 41%-a más európai országokhoz hasonlóan szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot. A felmérés szerint a férfiak engedékenyebbek, a nők kevésbé, a szülő és nagyszülő korban lévő válaszadók többsége pedig szintén az iskolai mobilozás korlátozását támogatná. Tatár Tímea kérdezte a részletekről Frész Kovács Katalin kutatási igazgatót.
Sok európai országban már tilos az iskolába bevinni a mobiltelefonokat, mert ezek elvonhatják a gyermekek figyelmét az oktatásról. Ráadásul az a tapasztalat, hogy az iskolai zaklatások száma is folyamatosan nő, amióta az iskolában mobiloznak a gyerekek. Azt láthatjuk, hogy a magyarok 41%-a, tehát jelentős hányada szigorítaná az iskolai mobiltelefon használatot. Az a véleményük, hogy nagyon fontos lenne a tiltás is, mert a gyerekek így is eleget kütyüznek már iskolában, kívül, legalább az iskolában foglalkozzanak valami mással, ez az általános vélemény 41%-ban. Nemenkénti bontásban pedig azt láthatjuk, hogy a nők valamivel szigorúbbak, mint a férfiak. A nőknek a 43%-a, míg a férfiaknak a 38%-a tiltaná ki a mobilokat teljes egészében az iskolából.
Mit gondoltak a megkérdezettek arról, hogy ez most az iskola, vagy mondjuk egy kormányzati döntés legyen, vagy pedig a szülőnek a döntése?
Körülbelül olyan 10%-a az aránya azoknak, akik azt mondják, hogy maradjon a szülők kompetenciája eldönteni azt, hogy a mobiltelefon bekerüljön-e az iskolába, vagy pedig nem. A férfiak nagyobb arányban nyilatkozták azt, hogy szerintük csak az általános iskolában kellene korlátozni a mobiltelefon használatot. 15%-uk gondolkodik így, ellenben a nőknek csupán a 90%-a tartaná ezt logikus megoldásnak. És azt látjuk még, hogy viszonylag kevesen értenek egyet azzal, hogy csak negyedik osztály, tehát az általános iskola alsósai körében kellene korlátozni, és teljes mértékben tiltani a mobiltelefon használatot.
Ugye a felmérés azt is kihozta, hogy a 40 évesek és a 60 év felettiek körében nagyobb a támogatottsága annak, hogy ez a bizonyos szigorítás Magyarországon is érvényes legyen. Talán emögött állhat az is, hogy itt már akár több gyerekes családokról vagy nagyszülőkről van szó, akik a napi tapasztalataikat is beépítették a válaszadásba?
Biztos vagyok benne, hogy ez is mögötte áll. Korcsoportonként vizsgálva a kérdést azt láttuk, hogy igen, a 40 évnél idősebbek jelentős hányada támogatná bevezetni az iskolai mobiltelefon használat tiltását. 45%-uk áll ezen az állásponton. A fiatalabb korcsoportnál, tehát a 18-39 évesek között azonban azt látjuk, hogy csak 33% tiltaná az iskolai mobiltelefon használatot. Igen, különböző verziók létezhetnek ennek a magyarázatára mindenképpen. Azt gondolom, hogy mögötte áll az is, amit ön említett.
Maga a válaszadók lakóhelye, illetve iskolai végzettsége az hogyan befolyásolta az eredményeket?
Területi megoszlás szerint azt látjuk, hogy a fővárosban és a nagyvárosban élők, valamint a vármegyeszékhelyen lakók inkább tiltanák a kütyüzést az iskolában, mint a községben élők. A budapestieknek például 41%-a egyetért ezzel a szigorítással. Iskolai végzettség tekintetében azt láthatjuk, hogy viszonylag magas a száma 33%. A középfokú iskolai végzettségűeknek, akik úgy gondolkodnak, hogy túl radikális megoldás lenne az, hogy teljes egészében tiltsák az iskolából a mobiltelefon használatot, ők úgy gondolják, hogy inkább csak a tanórákról kellene kitiltani a mobilokat. Egyébként a felsőfokú iskolai végzettségek 47%-a azt mondja, hogy igen, teljes egészében egyetért a tiltás gondolatával.
Az Egyesült Államok 41 szövetségi állama beperelte a Metát, azt állítva, hogy a hozzátartozó Instagram és Facebook árt a gyerekek mentális egészségének. Ez az eddigi legnagyobb szabású fellépés egy közösségi média cég ellen. Szeretnék Endre összefoglalója.
A Meta ellen benyújtott keresetek legfőbb érve az, hogy a technológiai óriás cég függőséget okozó funkciókat épít az Instagramba és a Facebookba, és ezzel károsítja a gyerekek mentális egészségét. Azt, hogy idáig fajul a dolog, már előre lehetett látni. 2021-ben átfogó kétpárti vizsgálat indult a témában, aminek egy 233 oldalas jelentés lett az eredménye. A pert indító államok szerint a Meta káros és manipulatív taktikákkal köti a gyerekeket a platformjaihoz, jegyezte meg a Washington Post című lap. Az amerikai szövetségi állam említett jelentése szerint a Meta úgymond a fiatal felhasználók nyereségvágyból történő kizsákmányolását célzó rendszer tart fenn. Miközben félrevezeti őket a biztonsági funkciók és a káros tartalmak kérdésében, begyűjti adataikat és megszegi a gyerekek privát szférájára vonatkozó szövetségi törvényeket. Illetékesek azt állítják, hogy a vállalat tudatosan alkalmazott olyan módosításokat, amelyek a gyerekeket az alkalmazásokban tartják. A Meta elleni vádak a két nagy amerikai párt ritka egyetértésének megnyilvánulásai. A technológiai cégeket még a Trump kormányzat idején idézték be a kongresszus elé, és a demokraták és a republikánusok más és más miatt támadták őket. A fiatalok jólétének kérdésében azonban úgy tűnik egyetértenek. Lisa Crenshaw, a Meta szóvivője úgy reagált, hogy cége úgymond csalódott, a politikusok ahelyett, hogy produktívan együttműködnének a vállalatokkal, hogy világos, az életkornak megfelelő szabványokat hozzanak létre a tizenévesek által használt alkalmazásokban, inkább ezt az utat választották. A főügyészek szerint a pénzbírságok, az üzleti gyakorlat megváltoztatása és a kártérítés is szóba jöhet lehetséges következményekként. A Meta termékeinek a fiatalokra gyakorolt hatása azután került Amerikában a figyelem középpontjába, hogy a Wall Street Journal 2021-es jelentése részletesen bemutatta a Facebook belső informátora Francis Hogan által kiszivárogtatott belső kutatást, amely szerint az Instagram súlyosbította egyes tini lányok testképzavarait. Az Amerikai Pszichológiai Társaság jelentése közben úgy találta, hogy a közösségi média használata nem eredendően hasznos vagy káros a fiatalok számára, és hogy több kutatást kellene végezni a témában. A Meta pedig azt mondta a vizsgálatról, hogy a vádak hamisak, és a tények mélységes félreértéséről tanúskodnak. Viszont tény, hogy Mark Zuckerberg cége évek óta aggódik amiatt, hogy a fiatalok egyre kevesebb időt töltenek a Facebookon, miközben a versenytársakhoz, például a TikTokhoz és a Snapchathez áramlanak. A fiatalabb felhasználók bevonzása érdekében a vállalat megpróbálta lemásolni a TikTokot a Reels nevű rövid formátumú videószolgáltatásával. A nagy kérdés most az, hogy hogyan zárulnak majd a Meta elleni perek. A Washington Post cikke megjegyzi, hogy a tech cégek elleni eljárások gyakran elakadnak a bíróságokon.
Átadták az OTP Fáy András oktatási innovációs díjakat. Az elismerést azok a pedagógusok vehették át, akik innovatív oktatási eszközöket, tanulássegítő módszertanokat, illetve a diákok fejlesztését segítő jó gyakorlatokat dolgoztak ki és alkalmaznak. Sipos Ildikó összefoglalója.
Az OTP Bank mindig élen járt az innovációban, és sok terméket az első között tett elérhetővé az ügyfelei számára. A pénzintézet inkubációs laboratóriuma pedig eddig már 5 alkalommal került be a világ legjobb ilyen fejlesztéseket végző műhelyei közé a Global Finance értékelése szerint, összegezte a díjátadón Csányi Sándor, az OTP elnök vezérigazgatója.
Hosszú távon csak az maradhat talpon, aki meghaladja a saját korát, és már most előre gondolkodik, és nem a mai versenyt vívja, hanem a következő évek, évtizedek versenyére készül.
Csányi Sándor emlékeztetett. 30 éve 1992-ben alapították meg az OTP Fáy András alapítványát. több száz gyermeket oktatnak, mert azt vallja, egy bank számára is fontos, hogy olyan ügyfelei legyenek, akik rendelkeznek pénzügyi tudással. Emellett a Csányi Alapítvány is több mint 500 hátrányos helyzetű gyermek oktatását, nevelését támogatja, tette hozzá az OTP elnök vezérigazgatója.
Az oktatás az egészségügy mellett a legfontosabb közszolgáltatás, és nyilván most én is nem tudom megkerülni, ne lássam azokat a híreket, amik megjelennek a napi sajtóban, de ezzel ugye nem kívánnék most foglalkozni, de az biztos, hogy a magyar oktatásnak a színvonalát is meghatározza az, hogy mennyire vagyunk innovatívak. És az innováció nem csak digitalizációt jelent, hiszen lehet valaki innovatív akkor is, amikor egy személyes részvétel mellett történő oktatásba vezet be új módszereket, és teszi érthetőbbé a diákok számára az elsajátítandó tananyagot.
Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke előadásában azt emelte ki, hogy az élet minden területén, így az oktatásban is szükség van példaképekre.
Egy tanár az csodákra képes, rendkívül tudja motiválni a diákokat. Szükség van mindenhol hősökre, szükség van példaképekre.
Az OTP Fáji Oktatási Innovációs Díjra idén 300 pályamű érkezett, közülük választották ki három kategóriában az arany, az ezüst és a bronzérmeseket, pedagógusokat és oktatási képzési műhelyeket. A kitüntetettek pénzjutalomban is részesülnek, de emellett szabadalmi jogi, befektetési és kommunikációs támogatásban is részesülnek.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!